A következő előadónk Balogh Gábor, Pázmány Péter Egyetem Budapest Szociológiai Intézet. Előadásának címe Ki kicsoda és kit fedett meg Pál Antiochiában. Our next lecturer, Gábor Balogh, researcher, Péter Pázmány University, Budapest Sociological Institute. Title of his lecture, Who is who and whom has Paul condemned in Antiochia? Auf Deutsch, wer ist wer und wen hat Paulus in Antiochien getadelt? Please give your invitation.
Tisztelt konferencia, én magyarul fogom folytatni a előadásomat, tehát ilyen szempontból kakukktojás vagyok, tekintettel arra, hogy itt a többség magyar, és illik magyarul is beszélni. A lényeg az, hogy egy pillanat. Igen. Ahogy elkezdtem kutatni konfliktusviselési szempontból a Szentírás egyes helyeit, így például eljutottam a Galata levélnek a 2.14.14 verseig, akkor megállapítottam, hogy itt komoly ellentmondások vannak. És elkezdtem a hagyományt kutatni. Azt is meg lehet állapítani, hogy 380 volt az az időpont, amikor a kereszténységen egy komoly változás ment végbe. 380. február 27-én, más adatok szerint 28-án adta ki a három császár az ediktumát, hogy ezután csak az isteni Péter által követett irányvonal, illetve Alexandria püspökének, Péternek az irányvonala fogadható el. A többieket meg kell, a későbbiek során meg fogjuk semmisíteni. Ez a lényege az egésznek. Tehát magyarul, hogy volt egy kommunikációs eszköz, ami a szó volt. A szó az a keresztények számára a hagyomány. És a hagyományt foglalták írásba. Számtalan hagyomány létezett addig, de ebből 380-at követően csak két hagyomány őrződött meg, a többit mindet igyekeztek eltörölni. Hogy mennyire így van, egészen ezerig végigkövettem a 10. századig a egyik hagyományt, amelyet alexandriai Szent Kelemen írásában találunk meg. Ennek nyomán megállapítható, hogy minden fontosabb egyházatya, illetőleg ókori keresztény komolyabb író megemlékezik erről, de elutasítóan. Addig viszont elfogadták. És mi volt ez az elutasítás? Hogy Pál nem Péter apostolt fedte meg Antiochiában. Ezt kiegészíteném még egy dologgal, mégpedig azzal, hogy Kéfás nem azonos Péter apostollal. Tehát ez egy olyan komoly trauma lehetett abban az időben, amelyek, hogy így mondjam, az egyház megosztottságához vezetett. Én igyekeztem kiosztani azokat az anyagokat, amelyeket ezzel kapcsolatban föleltem, magyarul is igyekeztem lefordítani az én szerény német tudásommal németre is, és így odaadni a többieknek. Megállapítható, hogyha összehasonlítjuk a hagyományokat, hogy Péter fizikailag erős, markáns, mokány ember volt. Pál ennek az ellentéte. A maga a név is, hogyha nyomon követjük időbelileg, a Paulus az kicsit jelent, és csak a Saul név után keresztelésbe kapta meg, legalábbis a Szentírás szövegeit elfogadva, a Paulus nevet, vagyis a kicsi. A másik, a különféle akták szólnak arról, hogy Pál alacsony termetű, kopasz ember volt, sasorral, azon kívül pedig görbelábakkal. Ez ellentmond a hagyománynak és annak, amit a Domnak a homlokzatán Pál apostollal kapcsolatban látható kép. Tehát a két személy teljesen egymásnak az ellentéte volt, a fiziognómiájukat tekintve. Mire alapozom azt, hogy Péter az egy mokány, félelmet nem ismerő személyiség volt? Egyrészt a szentírási adatokra, hogy Jézus más apostolait is elnevezte a fizikai tulajdonságai alapján. Második dolog, nem egyértelmű, hogy Jézus nevezte el Pétert, Petrosnak, Kéfásnak. Miért nem egyértelmű? Azért, mert a Máté az jelen időben írja, és ezáltal azt jelenti, legalábbis, hogyha az ember komolyan veszi a szentírást, a kanonizált szövegeket, hogy már Szikla volt a neve. Amikor találkozott Jézussal, illetőleg amikor Jézus elnevezte őt. Utána jártam a különféle kódexekbe, hogy hol szerepel Péter és hol szerepel Kéfásnak a neve. És megállapítottam, hogy a Péter apostol neve az Új Szövetségben az evangéliumokat, illetőleg az abcselt kivélve, csak alig néhányszor fordul elő. Mi volt Péternek az első neve? Simon, vagy Simeon. Pál egyetlen egyszer se írja le. Ugyanígy kérdőjelesen fogadható el, hogy a Jakab, a Péter levél, illetve a János levél, valamint a Júdás, illetőleg a jelenés könyve tartalmazza-e. Ez azért egy kicsit meghökkentő. Ugyanakkor megvizsgálhatjuk Pálnak a neveinek az előfordulását. Itt is megállapítható, hogy a második Péter levél kivételével se a Jakab, se az első Péter, se a János levelek, se a Judás levél, sem pedig a jelenések könyve nem foglalkozik vele, nem is írja le. Sőt, az is megállapítható, hogy egyetlen egy evangéliumi idézetben sem szerepel. Ennek megvannak a különböző okai, az ő megtérése és a többiről csak az abcsel számol be. Ott viszont rendszeresen előfordul a Paulus név, többször, mint ahogy a Saul név előfordul. És utána néztem a kódexekbe, illetőleg a legrégibb papiruszok között is. Itt található gyakorlatilag a P46-os papiruszba, hol fordul elő, a Vatikáni kódexbe, a Sínai kódexbe, a Petropolitánuszba, valamint a Vulgátába, a régi Vulgátába, az új Vulgátába, azon kívül pedig a Textus Receptusba, vagyis a Nestle államféle szentírásban, valamint a SZIT-be, vagyis a Szent István Társulat kiadásában. Megállapítható, hogy mivel az első korintusi levél hiányos, és mindazok a részek hiányoznak, ahol akár a Kéfás, akár a Petrosz előfordult volna, fordulhatott volna, tehát nincs összehasonlítási alap. A második, hogy a Galata levélben hol szerepel a Kéfás és hol, mikor szerepel a Petrosz. A 2.11 vers az hiányos, majd 2.14-ben Kéfás szerepel, az 1.18-ban szintén Kéfás. Miért? Nincs magyarázat rá, hogy miért vált Pál Kéfásról, amik először szerepel, Péterre. Én egy dolgot feltételeztem, illetőleg több lehetőség is fölmerült. Amit én feltételeztem, hogy a Péter név egy másik szerzőnek a beszúrása. Ezt tudom feltételezni. Ugyanúgy, ahol hiányzik, ott azt jelenti, hogy nem is szerepel a Kéfás név. Vizsgáltam ugyanígy az egyes verseket, hogy az első-második századi egyházatyáknál hol fordul elő. Az eredmény itt van, a Galata 2.6.18 versekre történő utalás, vagy annak bizonyos mértékű idézése. És mennyi idő van még hátra? Jó. Akkor a megállapításomat, illetőleg a hipotéziseimnek az igazolását szeretném most nagyon röviden felolvasni. Érvek Péter és Kéfás különbözősége mellett. Vegyük sorjába az érveket. Először is szembetűnő, hogy a Gal 2.9 versen megtörik a személyi kör, addig Pál a Péter nevet használta. Semmi sem indokolja, hogy közelebbről meg nem határozható okból változtatást vigyen végbe. Másodszor, a versből és vele kapcsolatban megállapítható, hogy Jaka, Kéfás és János a jeruzsálemi egyház oszlopaiként a jeruzsálemi egyház három meghatározó személyiségének tekinthető. Jakab nem lehet azonos a 12-be tartozó Jakab apostollal, mert ő az esemény megtörténtekor már 41-42-ben halott volt. Harmadszor, Kéfás szintén erősen judaizáló beállítású lehetett. Ezt támasztja alá a Gal 2.14. Hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokásokat kövessenek, ha te magad sem zsidó szokás szerint élsz? Továbbá, Jánosról nincs közelebbi ismeretünk, bár okkal feltételezhető, hogy ő sem azonos az apostollal és evangelistával, akit a bátyával Jakabbal együtt letartóztattak, de nem végeztek ki. Nagyon valószínű, hogy a korai tanítványok egyike lehetett. Ezt Eusebius egyháztörténete tartalmazza, mégpedig van aztán egy másik János is, akivel az apostolok cselekedeteiben találkozunk, melléknevén Márk, akit Barnabás és Pál magukkal vittek, és akiről mely azt mondja az írás, János is segített nekik. Nagy valószínűséggel ez lehetett, ez a személy lehetett, de lehet, hogy valaki más volt a János. Harmadszor, nevezett személyek csak névazonosságot mutatnak a hasonló nevű tanítványokkal. Hogy Kéfás és Péter két különböző személy lehetett, évként hozható fel, hogy a pogány Kornélius megkeresztelése után Péter apostol kiállt a pogányok mellett, illetve amellett, hogy ne kelljen őket az áttérés során zsidósítani, vagyis körülmetélni. Nem tartom valószínűnek, hogy Péter apostol korábbi magatartását megváltoztatva a Gal 2.14-ben jelzett szemrehányásra adott volna okot, sőt, inkább az ellenkezője vélelmezhető. Negyedszer. Alexandriai Szent Kelemen a Vázlatok című művének 5. könyvében Jézusnak egy Kéfás nevű tanítványát említette. Bár az eredeti mű elveszett, de Cezáreai Eusebius egyháztörténet című művében a következőképpen utalt a vonatkozó részre. Kelemen a Vázlatok 5. könyvében arra hivatkozik, hogy Kéfás is, akiről Pál azt mondta, amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszegültem vele. Egyike volt a 70 tanítványnak, és ugyanazt a nevet viselte, mint Péter. Korábban ért, mint mi. Ennél egyértelmű további elhatárolás nem szükséges. Akkor ki volt Péter a hagyomány szerint? Ezt is vizsgáltam. A tényeket vizsgálva megállapítható, hogy nem számított egyszerű hívőnek. Vagyis az egyházközség alapító tagja és egyik meghatározó személyisége lehetett. Jeruzsálemben pozícióhoz az első generáció tagjai közül elsősorban Jézus rokonai és tanítványai jutottak. Vagyis akik ismerték és hallgatták őt. Akkal feltételezhető, hogy oszlopok olyan kiválasztottak voltak, akik nem csak Jézus közvetlen környezetéhez, hanem aközé az összes testvér közé is tartoztak, akiknek feltámadása után megjelent. Ez a következtetés alexandriai kelemen állítását erősíti. Most terjesszük ki vizsgálódásunkat a második és a negyedik századra. A második században keletkezett Epistula Apostolorum felsorolásában Kéfás és Péter két különböző személy, és mindketten az apostoli körbe tartoznak. Mégpedig a következőket olvashatjuk, hogy mi János és Tamás, Péter és András, Jakab és Fülöp, Bertalan és Máté, Natanael és Buzgó Judás és Kéfás. Hasonló nevek fordulnak elő a Canones Ecclesiastici Sanctorum Apostolorum bevezető köszöntésében. Legyetek üdvözölve, fiaink és lányaink az Úr Jézus Krisztus nevében. János és Máté, és Péter és András, és Fülöp és Simon, és Jakab és Natánael, és Tamás és Kéfás, és Bertalan és Jakab Júdása. Hogy ki volt ténylegesen Júdás, nem tudjuk. Ez nem egyértelműen állapítható meg. A leglogikusabb érvelésnek azt tűnik, hogy Kéfás a 70 tanítvány egyikének a neve lehetett, és innen került későbbek során a 12 apostol közé. Hogy a 12 apostol komoly jelentőséggel, a 12 szám komoly jelentőséggel bírt, és több évszázadon keresztül létezett a 12 apostol elnevezés, ez bizonyítja például Jakab apokrif levele. Vagy pedig egy-két évszázaddal később készült iratok is, amelyek megemlékeznek, hogy kik voltak a későbbek során a 12-ek. Ez a hagyomány, hogy így mondjam, 380 után teljesen majdnem degüljálódott, csak apokrifekben és egy-két olyan helyen fordul elő, amikor például Szent Jeromos vitatkozik, például a Galatáknak írt kommentárjában következőképpen próbálja feloldani Kéfás és Péternek a identifikációját. Sunt qui Céfán, cui hicin faciem Paulus restitis scribit, non putent apostolum Petrum, sed alium de Septuaginta discipulis isto vocabulo non cupatam. Dicunt, nequatam Petrum a convictu gentium se potuisse sustahere, quiet de centurionem Cornelium baptizarat. Ezt írja, vagyis magyarul ő is elismeri azt a hagyományt, és meg is említi, amelyikben külön választják Pétert, és külön választják Kéfást. A későbbiek során is megtalálható ez a különbözőség. Mégpedig a következő szövegezéssel. Céfász, qui reprehensus est ab apostolo Paulo in Antiochia, episcopus Iconii. És itt már meg van határozva, hogy kinek volt a püspöke. Iconiumnak volt a püspöke. És nem csak itt ebbe az iratba, egyébként a Dolbo hozza a Bolendiánában ezeket a szövegeket, ugyanígy később is. Cifász, quem apostolus Paulus in Antiochia arguit, Iconia episcopus fuit. Vagyis Iconium püspöke volt. Iconiumot Pál és Barnabás a piszidiai Antiochiában menekülve, a szíriai Antiochiában tartva első missziós útjuk alkalmával érintette. És akkor itt adódik a másik probléma, hogy melyik Antiókiába fette meg Kéfás Pál. Ha összevetjük, hogy most a szíriai Orontész mellett levő Antiókiába fette meg, ebben a pillanatban, és hogy megfette, a primátusa, Péternek a primátusa igen komoly csorbán szenved. És akkor fölvetődnek a következő kérdések, amelyekre általában katolikus oldalról nem szívesen térnek ki. Ki volt Péter? Ki volt Péter és Pál? Péter zelóta volt. És ebben a pillanatban, ha utána nézzük, hogy úgy szokták fordítani, hogy János fia, Bárjón. Bárjón pedig zelótát jelent. Tehát ugyanúgy, mint az Iskariótit, Iskariótinak fordítják, holott az Iskarióti az ilyen felkelő férfit jelent. De a Bárjón vannak olyan arábi szótárak, amelyekben felkelőt jelent, nem csak felkelőt, hanem terroristát. Nem véletlenül húzta ki a kardot, amikor Jézus védelmére szállt. Na most természetesen ezek mind tudományos hipotézisek. És nincsen ellentétben semmilyen katolikus dogmával. Ez csak egy tudományos kutatásnak egy feltételezett hipotézise, amelyikkel következetesen végigjártam a hagyományokat. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen!